provokatív címmel jelentkezett ma az átlátszó.hu világpolitikai rovata a világtérkép. Bukhat Orbán illiberális megfelelője? Erről ír Böötös Botond, aki Prágából jelentkezik be hullámhosszainkra. Mi történik Botond a cseh elnök választáson? Valóban egy Orbán klón az, aki most küzd a cseh köztársasági elnöki posztért?
Csehország napinkban nagyon izgalmas, legalább olyan izgalmas, mint Magyarországon a belpolitikai helyzet.
A romáról ne is beszéljünk.
A romáról ne is
beszéljünk. Szűgyig gázolunk a kormányválságban, igen?
És szintén nagyon jó a... Erről már csak azért is beszélni, mert ezek között az országok között gyakorlatilag rengeteg olyan élő párhuzam van. Itt most konkrétan például esetünkben a köztársasági elnök pozíciójára gondolok, ami sok esetben hasonló történeteket mutat. Tényleg csak a román példára utalva, de mondhatnám például Szlovákiát is, illetve 2015-ös lengyel példát a köztársasági elnök pozíciójában történt változások feltűnő hasonlóságok mutatnak. Csehországban jelen pillanatban cseh köztársasági elnök választás első fordulója után vagyunk. Az első körben a jelenlegi köztársasági elnök Miloš Zeman nyert. Első pillanatra egy meggyőző fölénnyel 38%-kal az őt követő második helyezett Drahos a cseh Tudományos Akadémia volt elnöke, érkezett 26%-kal. Ahogy mondtam, a különbség első pillanatra látványos, viszont azt mindenképpen hozzá kell tenni, hogy a cseh köztársasági elnök választáson, amely közvetlen is ugye a néppártal történik, 9 jelölt indult összesen, és a második helyezett után a következő 4 jelölt, mindegyike visszalépett a második helyen végzett Jiří Drahos javára. Ez egész konkrétan azt jelenti, hogy a 4 visszalépett jelöltre összesen 1,5 millió ember szavazott, Jiří Drahosra 600 000, és amennyiben a szavazatokat összeadjuk, már pedig cseh szociológusok és politológusok gyors felmérése alapján ezen 5 jelölt szavazóinak, mondjuk így, hogy profilja, politológusi vagy szociológiai profilja megegyezik. Tehát 80-85%-os arányban összeadhatóak ezek a szavazók. Egy olyan jó 2,5-2,9 millió szavazat gyűlhet össze a jelenleg második helyen álló jelölt mögött, míg Miloš Zeman jelenlegi elnökre mindössze 1,9 millió ember szavazott. Tehát kijelenthetjük, hogy a jó esély van arra, hogy új elnöke lesz Csehországban.
Két szempontra is figyelnünk kell, arra, hogy a hivatalban lévő politikai kihívó támogatottsága korán sem olyan biztos, mint ami ennek első pillantásra tűnhetett, hogy az ellenzéknek lehet esélye, és hogy az ellenzéki szavazók átcsoportosulása, az átszavazás meghatározó lehet. Ez egy nagyon fontos kelet-közép-európai demokrácia tanulság. A másik, amiről beszélnünk kell, az magának Zemánnak a politikai pályája, mert ahogy én ezt a világatlaszból megtudtam, ő nagyon hasonló görbét járt be, mint Orbán Viktor. És így vált egy illiberális politikussá. Ez mit jelentett konkrétan, és hogyan alakult ez a párfordulat részéről az elmúlt időszakban?
Zeman a cseh belpolitikai életnek szintén egy olyan ikonikus figurája, mint Magyarországon például Orbán Viktor. Miloš Zeman gyakorlatilag a cseh demokratikus rendszerváltás óta új szerepet játszik a cseh belpolitikában. Néhány évre igaz, hogy visszavonult a politikától, viszont 2013-ban, amikor a közvetlen köztársasági elnök választási intézményt bevezették Csehországban, diadalmasan tért vissza. 90-es évek elején kulcs szereplővé a cseh belpolitikában, egész pontosan a cseh szociáldemokrata párt, az új alakult cseh szociáldemokrata párt prágai elnöke volt. volt, változott a rendszerváltás elején, mint ahogy ugye a térség országaiban hasonlóan újrainduló, demokratikus rendszerváltás időszakában újrainduló pártok többségének esetében történelmi pártokban két világháború között szocializálódó, vagy később szocializálódó politikusok aktivizálták. Zeman a cseh prognosztikai hivatal munkatársa volt, már akkor is kitűnt elképesztő retorikai és vitakészségével, így jön hamarosan a prágai elnök kiposztból a cseh szociáldemokrata párt élére került. A 60-ban történt egy intenzív kampány, után 98-ban pedig Csehország miniszterelnökévé vált. Zeman ekkor a 90-es évek közepén végén megcsinálta azt a cseh baloldalon, ami nagyjából ebben az időben Orbán Viktor Magyarországon a magyar jobboldalon, mégpedig, hogy több kisebb gondolati vagy elméleti platformot összehozott egy nagy pártba. Tehát egész konkrétan arra gondolok, hogy a cseh szociáldemokrata párt Zeman vezetésével leuralt az egész, majdnem az egész cseh baloldalt, rászavaztak részben a cseh egykori kommunisták, rászavaztak így európai baloldali, modern európai baloldali gondolatos képviselők, illetve rászavaztak mondjuk így a hagyományos és helyi kis cseh kis polgári, sok esetben nacionalista, xenofób hajlamokkal rendelkező állampolgárok is. Ez adta ki akkor a 90-es évek végén a cseh szociáldemokrata párt szavazótáborát. Egyben ez ugrunk egyet az időben, a 2000-es évek közepén ezek a konfliktusok felszínre kerültek, a cseh szociáldemokrata párt nagyjából két fontra, két platformra bomlott, egy konzervatív, illetve egy haladó részre, és e konfliktusok következménye volt az, amikor 2007-ben Miloš Zeman köztársaságelnök szeretett volna lenni, ebben az időben még a cseh parlament, illetve a parlamenti pártok választották az elnököt, akkor egy titkos, egy háttéralkunknak, egy titkos paktumnak köszönhetően a cseh szociáldemokrata párt haladó szárnya egyességet kötött a polgári demokratákkal, Václav Klaus pártjával, és Václav Klaus választották elnöknek. Ezt akkor Miloš Zeman a pártársai részéről tett titkos paktumot árulásnak tekintettem, megsértődött, és gyakorlatilag egy életre szóló politikai bosszút esküdött. Ekkor vonult vissza több évre. 2013-as javítás visszatérése gyakorlatilag elér is következhetetlen, mert akkor még egyrészt egészségügyileg is mentem is, illetve politikailag is egy frissebb személynek ámított, hogy a 2013-as megválasztott Zeman elnök, köztársasági elnök 2014-2015-ben hasonlóan a térség több konzervatív, jobboldali politikusához sajnos lehetőséget látott a 2015-ös nagy európai menekültválság politikai kihasználásában. Islamofób, menekültellenes, xenofób retorikával próbált, illetve nem csak próbált, hanem szerzett és tartotta meg relatíve nagy támogatottságát.
Most összefoglalom a hallgatóink számára, mert szövevényes, ám de izgalmas történetet hallottunk. Van egy politikai szereplőnk, aki a cseh politikai paletta legszélsőségesebb, legtávolesőbb szereplőit is összetudta hozni és kötni, és így alakult ki a magyarországi Fidesz, jobboldali Fideszhez hasonló cseh baloldali tömegpárt, és ez működött a 90-es években. A 2000-es években pedig kialakul ezen a platformon belül egy feszültség, és hát tulajdonképpen maga a platform atya megbukik, vagy ahogy ő értelmezi, elárulják. Ellentétben Gyurcsány Ferenccel, hogy újabb párhuzamot keresünk, ő nem ragaszkodik abba ahhoz, hogy a közéletben maradjon, hanem megtanul visszavonulni és hallgatni, és ezt is teszi. Innen következik az újjászületése a 2010-es évekre, amikor európai és menekült ellenes szlogenekkel, hasonlóan a többi közép-kelet-európai politikushoz, nagyon jó pozíciókat szerez, és megnyeri a választásokat. Ám most úgy tűnik, hogy ez a néhány évvel ezelőtti bónusz eltűnt, és elfordulnak a választók tőle. Miért? Ez a számunkra fontos, izgalmas kérdés most.
Egy mondattal válaszolva, nagyon izgalmas, és az eddig nem említettem, a történetben meghúzódó orosz állat. Ugyanis Miloš Zeman nem csak, hogy a Miloš Zeman retorikája nem csak iszlamofób, menekültellenes, hanem bizony meglehetősen orosz barát napjainkban. Ez egyébként részben magyarázható azzal, amikor Zeman visszavonult az aktív politizálástól, és visszatérésén gondolkozott, hogy ellenfontba önnek alakított pártot. E párt mögött bizony már megjelentek akkor még csak gyaníthatóan orosz pénzek. És itt megint egy olyan érdekes magyarországi, az erdélyi magyar közösségben is ismerősen csengő név merülhet föl, Habony Árpád, illetve Köre, ugyanis Csehországban is megjelentek már körül olyan titokzatos figurák, akiknek gyakorlatilag az önéletrajzában hatalmas foltokat találhatunk, nem ismerjük, hogy ezek az emberek honnan jöttek, mivel foglalkoztak itt most konkrétan. Tehát a Cseh Habony Árpádról, Martin Nyegyedliről beszélek, akiről annyit tudunk, hogy 10 évet élt Oroszországban, de hogy ő akkor miből élt, mit csinált, senki nem tudja.
Itt közbevágok, hogy értse a hallgató. Magyarországon a magyar politikai életben nagyon sokszor felvetik, hogy milyen intézményes vagy intézményeken kívüli kapcsolat van a miniszterelnöki politikai tanácsadóként számon tartott Habony Árpád és Orbán Viktor között. Nagyon úgy tűnik, hogy az Orbán Viktor politikáját és az Orbán kormány politikáját alapvetően meghatározhatja ennek a nem teljesen tisztázott szerepkörű embernek a működése. És azt látjuk, hogy Csehországban ugyanilyen tanácsadói kör veszi körül a különös pályafutást befutó Miloš Zemánt. Ez az a bizonyos Martin Nejedli, akiről most Öbötös Botond Prágából beszél.
Zemán elnök visszatérésének tehát egyik háttér, finom háttérben kialakuló motiváció sokkal mindenképpen az orosz kelet-európai előrenyomulás. Amit biztosan tudunk, hogy a 2013-as köztársasági elnök jelölti kampányát Lukoil pénzelte.
Ami egy orosz vállalat?
Azért tudjuk egészen biztosan, mert a már említett Martin Nyegyedli a Lukoil orosz benzinvállalatnak a csehországi kirendeltségének a vezetője volt. Szintén ez az ember, és itt megint érdekes párhuzamokat találhatunk a magyarországi eseményekkel, évek óta lobbizik ebben a pozíciójában, lobbizik ebben a pozíciójában Zeman elnöknél. A temelini, csehországi temelini atomerőmű kibővítéséről. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy egy olyan történet bontakozhatna ki elvileg ki, amennyiben Nyegyedli lobby tevékenysége célba érne, ami Magyarországon konkrétan már megtörtént, hogy egy senki által ki nem írt pályázatot az Rosatom megnyert, illetve hát egyetlen jelöltként ugye őt nevezték ki győztesnek, és a magyar kormány titkos szerződések galmadán keresztül ugye megállapodott az orosz félvel, és most úgy néz ki, hogy a Paksi Atomerőmű újabb két blokkját az orosz Atom nevű cég építi meg. Csehországban ez a történet szintén elindult, tehát az orosz lobby értek megjelent. Magyarországtól eltérően Csehországban mind a polgári demokrácia, mind a különböző hatalmi ágak általános állapota jobb kondícióban van, ezért gyakorlatilag ez a történet egyelőre megrekedt. Ettől függetlenül a jelenség létezik, és veszélyes. Csehországi köztársasági elnök választás egyik nagy tétje. Többek között az, hogy ezt a bizonyos orosz hatalmi benyomulást, amely jelen esetben Csehországban a cseh köztársasági elnök személyben és személye körül figyelhető meg, olyan állomás lehet, amely megakadályozhatja. Tehát itt az elnök választásnak gyakorlatilag nem csak az elnök személye a tétje, hanem ennek az orosz tevékenységnek a megakadályozása, vagy más szóval visszaszorítása is lehet.
Hogy megint összefoglaljuk egy kicsit, azt látjuk, hogy kialakulnak Közép-Kelet-Európa szerte az úgynevezett orosz befolyási övezetben ezek az oligarha rendszerek, amelyeknek a lényeg az, hogy a demokratikus intézményeket fölülírva magánvagyonokon keresztül és magánhatalmi struktúrákon keresztül kiépítve tulajdonképpen egy megbonthatatlan politikai rendszert hoznak létre. Ennek különböző válfajai vannak. Azt látjuk, hogy Csehországban mégsem annyira erős vagy az oligarha rendszer, vagy még mindig annyira erősek a demokratikus intézmények, hogy az ellenzéknek, vagy az ellenzékieknek van némi eszköz arra, hogy ellenálljanak, hogy kikényszerítsenek valamiféle politikai kontrollt. Nem kaptam egyértelmű választ, hogy itt most mi történik, hogy Zeman egyébként jó politikai pozíciói miért gyengülnek, vagy miért erősödik az ellenzék támogatottsága ebben a mostani köztársasági elnöki választások során.
Csehországban szokták mondani, hogy némileg maliciózusan, hogy nem a demokrácia maradt meg jó állapotban a többi kelet-közép-európai országhoz képest, hanem az oligarcháknak a nagyobb száma, hát a nagyobb választási lehetőség miatt tűnik optikailag úgy, hogy nagyobb a pluralizmus az országban. Ebben van igazság olyan szempontból, hogy a ország már csak azért is, mert Németországhoz nagyon közel van, és erős a gazdasága, tényleg rengeteg nagyon erős gazdasági hátterű, nagyon több gazdag és befolyásos ember tud felmutatni. Tehát nem, tehát a politikai sokszínűsége ennek is betudható, hogy a különböző politikai irányok mögött több, mondjuk itt pénzes ember, oligarha áll. Ugyanakkor ez a cinikus megjegyzés csak részben igaz, amit az előbb is említettem, hogy szintén tény, hogy Csehországban az úgynevezett és már sokszor hangzott szégek és ellensúlyok igen is működik. Tényleg csak egy példa, a csekkösszolgálati televízió a mai napig remek állapotban van, pont a tavaly évben sikerült kivédeni Miros Zeman és a cseh populista és jobb támadását, amelyet a szolgálati TV ellen irányítottak. Megválasztották újabb 5 évre az elnökét, tehát a Csehköz TV jelenlegi formájában biztosan megmarad 5 évre, az jelenti, hogy a Csehköz TV többi funkciója ez, tehát a mindenkori kormánytól független munkát tud végezni magas színvonalon, illetve azok az intézmények is, amelyek hát Magyarországról beszélek, tényleg már csak van emlékezhetünk arra, hogy egykor volt egy független alkotmánybíróság, egy ÁSZ, egy
állami számvevőszék.
Egy legfelsőbb bíróság, egy ügyészség, ezek Csehországban igenis vezetek a mai napig, és a bíróság Romániához hasonlóan korrupciós ügyeket el tudja indítani, és adott esetben ki tudja vizsgálni. Politológusok azt feltételezik, hogy amit ugye az eddigi beszélgetésünkben nem érintettünk, hogy a tavalyi évben 2017 ősszel történt egy országgyűlési választás is, ahol előre törtek nem csak a populista, liberális, de szélsőjobb erők is. Ez ugye azt jelentette, hogy a demokratikus Csehország történetében először 2017 őszén egy szélsőjobb oldali párt is bekerült a parlamentbe. Az már persze csak a cseh realitás, vagy reália kontextségét mutatja, hogy ez a párt bár névben liberálisnak minősül, ugyanakkor került azokra a populista hullámokra, amelyek most Kelet-Európában végsöpörnek, tehát van egy kis roma ellenesség, van egy kis menekült ellenesség, van egy kis populizmus ebben a pártban. Cseh köztársasági elnök választás második fordulójának az a tétje, hogy a cseh választópolgárok egy jó része felismerten azt, hogyha itt most az elnöki pozícióban nem egy olyan jelölt kerül be, amely ellensúlyt jelenthetne az Andrej Babis körül csoportosul, az Andrej Babis és a Miros, Andrej Babis miniszterelnök és a Miros Zeman jelenlegi köztársasági elnök körül csoportosuló autoriter, illiberális erőtér szemben, akkor Csehország végleg rákerülhet arra az út, politika, amely a térségben, például Magyarországon elég erős, erőteljesen érvényesül. Tehát egy politikai erőtér mindent letarol az országban, minden hatalmi ágot egységesen ural, és ez érthető okokból, hogy nem tesz jót az adott ország demokráciájának. Gyakorlatilag ez az, amit a cseh szavazó polgár szakértők szerint felismerhetett, és viszonylag nagy számban szavaznak, illetve szavazhatnak 7 hét múlva esedékes második körben Jiří Drahoš, aki gyakorlatilag ennek az illiberális előtérnek az ellensúlyát képezheti.
Korrupció és illiberalizmus, vagy a demokrácia visszaállítása, visszaépítése, ez a tétje a csehországi választásoknak. Nagyon részletesen, alaposan és jól láthatóan ír róla Vőtös Botond, aki az átlátszó.hu munkatársa. Én arra kérem, hogy 2 hét múlva megint legyen a vendégünk, és akkor lássuk, valóban felismerte a cseh választó azt, amit most neki tulajdonítunk. Jó?
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget előre.